A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 6 óra 32 perc van, és akkor hát nincs más hátra. Elég volt a hétvégéből, bármilyen jól telt is ide visszatérni a munkafrontjára. Mi is ezt tesszük itt a Millás reggelében, a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével.
És Mihálovics Andrással.
A hallgatók itt vannak, rájuk lehet építeni, Dékartárs és Gézú természetesen egymásra ígérve napindító üzeneteikkel, melyek a 0636 98 098 0 SMS, WhatsApp és Viber számra érkeznek. Az átutalás megjegyzés mezőben csetelni price lesz, írja Gézu.
Az nagyon jó, de akkor mindig az kell, hogy a válasz átutalás is érkezzen.
Igen.
Egy válasz csetre. De tényleg price lesz.
Pirkadatos jó reggelt, az M2-es M0-ás ideális, az M3-as bevezető sem aggályos. Gödről zugró Herminemezőre 24 perc a menetidő, írja Délkartárs. Aztán vége a fázásnak egy időre, Angliában ma beköszönt a tavasz. Hát de ígyunk előre a medvebőrére.
Én néztem, hogy milyen időjárás van, 12 fok, 13, de lehet, hogy az már jó időnek számít.
Igen. Azt írja a hallgató, nem érti a reklámban, hogy a készlet erejéig miért árulnak norvég koronát, mert hogy tagja lett volna az eurozónának, vagy mi lesz, ha elfogy a készlet, akkor újabb. Hát nyilván ez egy jelzés a megrendelőknek, hogy nem lehet bemenni és 6,5 milliárd forintért norvég koronát venni náluk, hanem csak ilyen apró megrendeléseket tudnak teljesíteni. Ne kezdjünk el a szőrszálakat hasogatni már hétfő reggel, mert ez rányomja bélyegét az egész hetünkre, és ez nem lesz jó senkinek sem.
Na, inkább tessék termelni a GDP-t. Reggeli van, tehát oda kell figyelni az egészséges bélflórára, anélkül ugyanis nem lehet rendesen termelni. Úgyhogy nézzük, hogy...
Lehet, de minek?
Ne, akkor, de az nem rendes. Termelni lehet, de az nem rendes termelés. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden kedves Péter hallgatónknak, a sziklák ünnepelnek ma. Úgyhogy a Hugók, Katák, Katalinok is, Petők.
Valamint minden Robbal kezdődő.
Roberták.
Robert, Robinok. Roberta, Roberto, Robin, Robina, Robinetta.
Te figyelj már!
Robinson.
Most és... egy összeesküvést felfedeztem.
Na végre!
Hogy lehet, hogy április 29-én Robinson napján Péter napja is van? Vagy péntek napja is van? Azt akartam kérdezni.
Nincs,
az nincs. Oké, akkor nem. Majdnem.
Hány
sikerült.
Hány Tertulliát ismersz?
Nem őket. Én nem, egyet sem, de te nem. Valószínűleg többet.
Nem.
Mind ott szokott
csápolni,
amikor gladiátoroztok, nem?
És kiáltják, hogy halál.
Biztos.
Na mindegy. Nézzük, mi köthető április 29-éhez. 1945-ben az amerikai csapatok felszabadították a Dachaui koncentrációs tábort. Hú, az kemény lehetett így elsőként.
Az biztos.
végignézni, hogy mi folytott. Aztán 1885 első alkalommal vizsgázik nő az Oxford Egyetemen. Ott húhogtak?
Vagy így nézték? Útközben biztos, hogy húhogtak sokat, meg valószínűleg utána is, de hogy közben mi történt, azt nem tudom.
Csúttogtak ilyen diák klubokban, hát, ahol beavatási szertartások után, hogy te képzeld el, sokan. Van egy csaj a kampuszon.
Ne!
Érted? Na mindegy, nézzük a híres születésnaposokat is. Neked, ezzel köszöntvén a mi születésnaposainkat.
Az elsőt neked mindegy. Hagytam direkt.
Jean-Jean Nover.
Majdnem Nover, Nover.
Én direkt mondtam Novernek, hogy
tudom, azért
egy balettáncos találta volna ki a Nover vágást. Ne vicceljünk már.
A trépra leszúrt Rydberger mellett. Ő egyébként koreográfus és az egyetemes táncművészet megújítója 1727-ben született, és ezért a mai nap a táncművészet világnapja, képzeld el.
Ne őrítsd meg.
De.
Aztán William Randolph Hearst, amerikai üzletember, hát ő még az ilyen karvajtőkés időszakban Isten és ember nem kímélve nyomult a bizniszben, úgyhogy
szerintem ez most visszajött.
1863-ban született.
Lesz egy aranyköpésünk tőle, majd meglátod, hogy miren, hogy állt hozzá őhez az egészhez, William Randolph Hearst.
Duke Ellington, amerikai zeneszerző, zongorista, és itt van nekünk, 1899-ben született.
Igen. Az amerikai zeneszerző. A legnagyobbak egyike, sőt, talán ugye, hogyha föl lehet állítani egy képzetbe egy dobogót, akkor ő van a csúcson. A Duke nevet azt a diáktársaitól kapta, mert a modora miatt annyira udvarias volt. Hát egy igazi...
Hát ő se könnyű időkbe ért, hát akkor nem. Még... Lehetett zenélgetni, de a mély délen biztos nem sok koncertet adott, nem?
Hát figyelj, az élete alatt azért sok minden megváltozott, minden esetre az biztos, hogy ő az, aki rátette az íre a pontot az afroamerikai zene és az egész kultúrkörnek a hát hogy is mondjam, beillesztésével az amerikai kultúrába, úgyhogy Duke Ellington egy nagyon nagy alak.
Nagy alakja a magyar színjátszásnak is van, méghozzá Máté Gábor személyében. 1955. április 29-én született a Kossuth Díjas magyar színés és színdirektor is, ő egyébként. Aztán...
Daniel Day-Lewis.
Igen, az utolsó Mohikán.
Mi van vele? Mi van Daniel Day-Lewis-szal?
Hát ő megmondta, hogy ő már csak egyszer-egyszer játszik filmben, megcsömörlött a filmezéstől. Háromszoros Oscar-díjas brit-ír kettős állampolgárságú színművészről van szó, és nyilván én az utolsó Mohikán miatt kedvelem, de hát azért még
sok
nagyon sok nagyon jó alakítása
apám
volt,
nevében. És
nyilván nem ezért kapta az Oscar-díjat.
Michelle Pfeiffer, Golden Globe-díjas amerikai filmszínésznő, az eredeti macskanő is ezen a napon született. Varnus Szavér, magyar orgona művész, író. Mi van Varnus Szavérral?
Rég hallottam
felőle. És Andrea Agassi?
A művészek.
Rég volt, hogy erre járt felénk.
Igen.
Mi van
utoljára
vele?
Update rendszerű élelmiszereket próbált meghirdetni.
Igen. Nem túl nagy sikerrel történt ez az egész. Uma Thurman, amerikai filmszínésznő is ezen a napon született, úgyhogy egyébként egyidősek Andrea Agassival. Úgyhogy pont a Schmidt-Andival beszélgettünk, hogy múltkor tartott egy ilyen binge-watchingot, és végignézte a Kill Bill-t megint, úgyhogy ő nagyon szereti Uma Thurman.
Köszi a kötöntést, de az igazi Péterek Péter Párkor június 29-én tartják a névnapjukat, nem pedig ma a Műpetik tartják a névnapjukat, írja egy Péter, hát a többi Péter.
Ez van, Zsuga Bubus, ez a hozzáállás az,
ez
ami
a
nem fog minket, ez a lohat viselkedés, ami nem fog minket előre repíteni és megelőzni Romániát, mert ilyenkor nem az van, hogy köszi, ez az igazi magyaros stílus. Ugye vannak ezek a ilyen sztereotipikus viselkedési formák, hogy az angolok hogy viselkednek, vagy a németek milyenek, ugye?
Milyen,
magyarok
mi
azok, mi szemetek vagyunk egymással is, meg minden. Ez a köszönöm, de... Tehát ez mindig van egy olyan, amivel rögtön visszautasítjuk. Zsuga Bubus, megfedünk. Tessék elfogadni a boldog névnapi kívánságainkat. Zenéljünk egyet, András. Mit szólnál hozzá, hogyha
hát,
egy jó kis kaliforniai punkkal indítanánk el ezt a hetet?
Ránk fér, mert nagyon be vagyok lassulva. Te a hétvégén komoly fizikai behatások.
Ne essetek vissza. Ne engedjétek, hogy elnyomjanak. Tessék ezerrel előre menni. Ezt üzeni Kaliforniából a Rancid.
A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
Millás reggeli.
Na nézzük, mit írnak a lapok. András, hát van rengeteg érdekesség.
Mi az, hogy kérlek szépen, itt van például a Népszavának az egyik híre, de több sajtótermék is erre ráúszott, hogy egy gombóc fagylalt idén legkevesebb 500-600 forintba fog kerülni. Ezt jósolják. Érezhető volt tavaly némi visszaesés, és valóban kevesebbet költenek az emberek, de annak kell örülnünk, hogy a tavasz elejé jó időben megrohamozzák a cukrászdákat. A cukrászipar testület szakmai elnöke nyilatkozta ezt. Ja, hogy ezt a portfóliónak nyilatkozta, és a Népszava vette át, akkor elnézést kérek a portfóliótól. Természetesen akkor az övék a dicsőség. Egyébként nem csak a fagylalt drágul, hanem a süti is fog, mert hogy egy-egy szelet sütemény ára 1000-1500 forint körül mozog, ami pedig drágulni fog, az a csokoládé, a kakaó világpiaci ára, ugyanis soha nem látott csúcsokat döntött, és még mindig emelkedik, mert hogy a két legnagyobb kakaóbab exportőr országban, Elefántcsontparton és Gánában két számjegyű mértékben esett vissza a termelés az időjárás és a növényeket pusztító járványok miatt. Egyébként akár 50-60%-os csokoládé áremelkedés sem zárható.
Igen,
ki.
Igen, érdekes. Hogyha már így ezt említetted, akkor a hvg.hu cikkét idézem. Nem fog 500 forint alá menni egy gombóc fagyi ára,
hát,
a nyáron.
Ez, igen.
Úgyhogy 500 forint.
Hát úgyhogy, erről beszéltem, igen.
De azt mondtad az 500 forintot? Mert
igen,
ezt nem figyeltem.
Ne minimum haragudj. 500.
Bocs. Forint. Szóval, hogy ez elég kemény. Közben a g7.hu-n külföldi polgármestert is választhatna több magyar település a nagy arányuk alapján. Hát ugye emlékszünk arra, hogy Spanyolországban ez megtörtént, talán nem Majorkán, de valamelyik szigeten. Lehet, hogy Majorkán is pont, hogy benne volt a pakliba, hogy német polgármester lesz. Minden esetre Rajka lakosságának már 70% a külföldi állampolgár, akik alapvetően szlovákok. Így könnyen lehet az idén júniusi helyi választások szlovák polgármestere, választáson szlovák polgármestere a falunak. Az uniós szabályok szerint ugyanis a települési és az uniós választásokon ott szavazhatnak az uniós állampolgárok, ahol a lakhelyük van, még hogyha ez másik ország is. Ezt írja tehát a g7.hu.
Nem már.
Dehogy nem. Te is csinálhatsz ilyet, hogyha kiköltözünk arra a helyre, amit mondtál Olaszországban, ahol egy euróba kerülnek
a házak. Jó, de most ezt nem már el, mert mások is oda költöznek.
Nem, mert nagyon sok ilyen falu van, de mi megtaláltuk a legjobbat, és akkor ha csak mi lakunk ott, akkor annak, és mit tudom én, vagyunk már 40-50%, akkor van esélyünk, András, nyerni.
Számos országban elegük van...
Gorlámi néven indulhatsz polgármesternek.
Igen. Számos országban elegük van Ács Gáborból és barátaiból, ugyanis európai nagyvárosok különféle és változatos módszerekkel küzdenek a turisták ellen. Több ezeren csatlakoztak a Kanári-szigeteken zajló tüntetésekhez például, mert elviselhetetlen mértékű turizmus ellen szerveztek.
Borzasztó lehet.
A GDP 35%-át adják a turisták a Kanári-szigeteken, a jelenlegi helyzet már környezeti szempontból is fenntarthatatlan, túl drága az élet. Konkrét intézkedések egyelőre nem történtek, de a helyi vezetés fontolgatja idegenforgalmi adó bevezetését, éjszakánként 3 euró lenne ez. A mindössze 2,2 millió lakosságú szigetcsoport 14 millióan látogattak 2023-ban, és hát máshol is próbálkoznak. Amsterdamban például megint csak idegenforgalmi adóval kísérleteznek, ott is elegük van a turistákból.
Amit
évi 7%-ról 12,5%-ra emelték az idegenforgalmi adót.
Hát növekvő idegenforgalmi adók, napjegy a városi belépéshez, ugye ezzel kísérleteztek már Velencében.
A szálloda építés.
Hotelstop, igen, így igen, van. Igen, és ugye a legújabb, most a Louvre-ban olvastam, hogy ki akarják szervezni a Mona Lisát egy külön helyre, mert hogy ott meg elegük van a tömegből, hát akik csak a Mona Lisa miatt mennek oda, és aki a Louvre-t szeretné meglátogatni egyébként, az pedig nyugodtan majd tud menni, mert a sok japán turista majd megy megnézni
csak a Mona Lisát,
és ott akkor várnak egy napot a sorban.
A portfóliót hasábjain a Jaksi György írásra hívnám fel a figyelmet. A pénz romlott természete, ez a címe dolgozzatnak. 20 éve jelent meg a Pénz természete című könyve a szerzőnek, majd egy évre rá több mint 200 oldalra könnyített és javított változat a Pénz könnyelmű természete. 2003-ban zárult le ennek a szerkesztése, vagyis már tartalmazta az évezred fordulójának és az azt követő néhány évnek a tapasztalatait, viszont a 2008-2009-es nagy pénzügyi válsághoz vezető utat már nem járta be a szerző. Az azóta eltelt mozgalmas két évtized tanulságai csábították őt visszatekintésre.
Van egy dedikált példányom, akkor ez baj, mert akkor kell egy újat szerezni. Igen, most újra kezdhetem az egészet.
Tehát Jaksi György, a Pénz romlott természete, erről szól a portfólió. Aztán a
van még más
megjelent
is.
Az inkasszó a magyar egészségügyben, ho-ho, emberek.
Ho-ho-ho.
Az elmúlt 30 évben senki nem bocsátott ki fizetési meghagyást, most egy műtéti anyagokat szállító cég ezt is megtette a Népszava értesülései szerint. Az eladósodás ütem a kórházakban soha nem látott módon gyorsul, a hazai egészségügyi intézmények java része a február végi adósságainak csak több mint felét fedező támogatást kap a kormányzattól, ez a NEAK honlapjáról derül ki. Az egészségbiztosító közzétette, mekkora összeg jut egy-egy intézménynek a 63,4 milliárd forintos rendkívüli támogatásból, a teljes összeg egyelőre nem is jut el az intézményekhez. Az Orvostechnikai Szövetség főtitkára szerint ő ugyanis azt olvasta ki a táblázatból, hogy 56 milliárdot osztottak szét a 110 milliárdos adósság törlesztésére. 7 milliárd forintnyi különbözett sorsáról meg nincs is publikus információ még.
Globális járványveszély ütötte fel a fejét, megduplázódott a kanyaros megbetegedések száma, írja szintén a portfólió, és még egy dolog, a német kémbotrány ugye dagad, a német oktatási miniszter az egyetemeknek is üzent, és azt mondta, hogy vasárnap megjelent egy interjú, az ország egyetemeinek azt üzent, hogy vizsgáljanak felül minden közös projektet Kínával a nemrég történt kémkedési ügy miatt, úgyhogy most újra visszamegyünk a egyetemekre, mert ugye innen kezdett el dagadni, de hát ugye az AfD-vel, aki az EP lista vezetőkről is kiderült, hát eszméletlen, hogy mi a helyzet az újabb hidegháborúban, mondjuk így.
Az Indexen az orvosi műhiba perekről van egy összefoglaló jellegű dolgozat, egy 10 centis daganatot nem vettek észre, másra egy altatószer hatására a beteg teste felmelekedett. Ennek következményeként két ember is meghalt. A legnagyobb odafigyelés és hozzáértés szükséges az orvosi munkához, ám egyes esetekben gondatlanul járnak el a doktorok. Mulasztás történik, bekövetkezik a legnagyobb fájdalom, a beteg meghal, vagy maradandó következményekkel kell szembenéznie. Az orvosi műhiba perekről, rekordkártérítésekről, büntető jogi felelősségről kérdezte a lap dr. Varga Orvos Zoltánt, orvos ügyvéd, egészségügyi szakjogász.
Dr. Varga? Zoltánt.
Varga Orvos Zoltán.
Ez a neve?
Ez a neve az ember.
Ne viccelj!
Igen.
Azt hittem, hogy nyelvbotlás volt.
Nem. Nem
volt. Na, jöjjön a tőzsde, mert elszaladt az időnk.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Hát a Budapest értéktőzse pénteken 1,4%-os plusz hozott össze, hát olyan nehezen indult a kereskedés, hogy ez igazán megsüvegelendő teljesítmény. 67.039 pontról indulunk ma. Csak a Telekom esett 44%-ot 898 forintig, a másik három blue chip erősödött, és az OTP 2,8%-kal vitte a prímet. 17.710 forinton jár a bankpapír. Jelenleg a Richter 1,4%-os plusza is szemre tetszetősnek mondható, 9.200 forintig ment a gyógyszerrészvény, a MOL meg araszolt még egy kicsinkét fölfelé, 3.004 forintig, az 6 forintos plusz, az 0,2%, és még az Opus fért hozzá legnagyobbak mezőnyében, a forgalom tekintetében, ott 1%-os plusznak örülhettek, akik veszik ezt a papírt, 391,5 forinton jár a részvény.
Hát érdekes volt a kereskedés az amerikai piacon, közben a Google anyavállalata ugye erős első negyedéves eredményekről számolt be, miután amellett, hogy növelni tudta a hirdetési bevételeket, jól sikerült a költségkontroll is a cégnél, és ezen kívül még további jó hírekkel is szolgált a menedzsment, mert hogy a társaság története során először osztalékfizetésbe kezd. Úgyhogy ennek azért örültek. Ha megnézzük, hogy mi volt, egy jó erős 1% plusz az S&P 500, körülbelül 0,5% a Dow Jones-ban, szintén plusz a Nasdaq, meg 2%-os masszív erősödéssel zárta a kereskedést. A Russell 2000-es Midcap Index is 1%-os pluszban zárt. Európában is jó volt a hangulat, majdnem 1%-os pluszban a FTSE, a DAX 1,4, a CAC-on 1%-os pluszban, a Euronext 100-as is majdnem 1%-os pluszban. Az ázsiai körkép is egész jó, egyedül a Shenzhen is pluszban van, bocsánat, egyedül a nincs is mínusz.
Mi?
Egyedül a Shenzhen, akartam mondani, van mínuszban, de nem, mert 2% fölötti pluszban van. Shanghai Composite majdnem 1%, a Hang Seng 1,3%, a Nikkei 0,8%, tehát csak-csak szép pluszokat látunk az ázsiai tőzsdéken a mai kereskedésben.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Megjött Czoller Andi, jó reggelt!
Jó reggelt nektek is!
És Tatabányán 3.50, nem gombóc, hanem egy nagy lapát.
Fagylalt spotting, hogy
elmondtátok reggel a fagyi árakat?
Ja, igen.
Én is készültem vele.
Nagyon jó, helyes. Várjuk a fagyi árakat a hírekben. És a tényleg a lapát, a gombóc, az hogy?
Mi?
Ne kérdezz.
Mostanában ezek az ilyen menőfagyizók lapáttal, tudjátok, az olyan, mint a fekete kesztyű ezekben a ilyen séfes videókban, hogyha fekete kesztyűben vagy, akkor az biztos, hogy azt a hú,
az
olyan dolgok fognak történni. Aztán mi történik? Mindig összesütnek egy csomó mindent. Én azt bírom, hogy 18 kiló zsírra ráraknak, érted, egy ilyen 3 kilós edámit, úgy, ahogy van, és akkor abba belesütnek egy kolbászt, akkor arra ráütnek 3 tojást. Nem figyelitek ezeket? Ugyanaz
de
van.
Hogy figyelj.
Csak zsír. Na mindegy. Nem figyeled, András?
De hogy figyeljük. Én nem ilyeneket figyelek.
Hát miket figyelsz?
Miket figyelek? Hát most feladtad a leckét, legutóbb például szépen a bizonyos hadtörténeti események újra gondolásával foglalkozó szakmai videókat.
Küldtem neked kardozósat is.
Igen,
az jó volt.
Nagyon jó volt.
Kedves hallgatónak üzenem, aki a Bob Dylannel és a Bernsteinnel, és még sorolhatnám, egyrészt sorold, nagyon várom a többit, hogy ki az, aki még az afroamerikai zenét föltette a piedesztárra.
Hát Michael Jackson.
Na tessék, jut például. Eszembe. Mert ugye, hogy Duke Ellingtonról volt szó, és az afroamerikai kultúráról, de mindegy.
Endre, ne ostorozd a hallgatókat, akik
vettudomásul,
hogy nem oda tapadva rádiókészülékek ezt töltik a reggelt, hanem
akkor
háttér rádióznak,
akkor
és akkor egy
ír?
Foszlányból...
Ráadásul hétfő reggel van, maradjatok már.
Miért ír akkor?
Hétfő reggel. Én meg maradjak, mert hétfő reggel van. Hát dehogy is. Ha nekem rossz, legyen már másnak is.
Neked jó,
nekem
András.
Kellett fölkelni.
Neked egészséges a
bélflórád. Most fordul a másik oldalára.
Na tessék, láttad, tudtam, hogy ez lesz. Mehetünk tovább?
Tőlem.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulcusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt mindenkinek, 7 óra 9 perc van ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Mihálovics András.
És Kántor Endre, jó reggelt kívánok! Endre, te szűkítés nélkül mondtad Duke Ellingtonról, hogy a legnagyobb amerikai zeneszerző, afroamerikaiakra szűkítve, már igaz.
Én azt, bocsát, azt mondtam, azzal kezdtem, hogy az egyik legnagyobb amerikai, ha nem a legnagyobb, ezzel lehet vitatkozni természetesen, és utána beszéltem az afroamerikai kultúrának a hely, de köszönöm szépen, az a lényeg, hogy ma van Duke Ellington születésnapja, és érdemes egy kicsit elmélyedni abban, hogy mit csinált, és hogy miért volt ez nagyon fontos. Azt mondja, hogy de hát a cukor méreg.
Jó, de hogy jön ez ide?
Igen.
Hát a cigi nem, a egyéb tudatmódosító szerek nem.
Hát igen.
Hát vagy a fagyi.
Igen, ugye? Igen. A fizetési hát kérelmes utalás...
Szerintem a gombóc fagyi még mindig olcsóbb, mint a doboz cigaretta.
A fizetési kérelmes utalás a price lesz, mivel ingyenes, mondja. a kedves hallgató. Köszönjük szépen ezt is. Na, hát milyen érdekesen alakult ez a hétfő reggel. Azonnal még érdekesebb lesz, mert meg fogjuk vizsgálni azt, hogy hogy változnak a lehetőségek, utazási lehetőség Budapesten.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
És a fő témánk az, hogy jön a 10 darabos gyűjtőjegy a Budapest Go-ban, egy új fejlesztésnek köszönhetően elérhető lesz. A digitális jegyeket ugye a papír alapú termékekhez hasonlóan lehet majd megvásárolni, és ahhoz, hogy megjelenjen ez az opció, frissíteni kell az alkalmazást. Kovács Bendegúz, a BKK szakszóvivője van a vonalban. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
Na nézzük, hogy mikortól elérhető ez az újítás.
Na hát az a jó hírem, hogy már elérhető április 23-ától, hogyha valaki frissítette az appot, akkor megjelenik benne a digitális 10-es gyűjtőjegy is. Erről azt kell tudni, hogy a papír alapú verzióhoz hasonlóan ez is 4000 forintba kerül, 10 vonaljegyet kap érte a felhasználó, és egy évig használhatóak fel ezek a jegyek.
Ugye ez felmerült sok mindenkiben, hogy ez miért most lett bevezetve, tehát hogy nem amikor a frissült és új megújult, vagy kijött az alkalmazás, akkor nem volt bevezetve. Milyen fejlesztés kellett ehhez, hogy ez így működni tudjon?
Hát igen, ezt mi is láttuk, folyamatosan érkeztek be hozzánk a kérések, hogy legyen digitális gyűjtőjegy is. Azt kell tudni a Budapest Go-ról, hogy van egy nagyon hosszú, most már több mint 100 tétel tartalmazó fejlesztési lista, és akkor itt a források és a szakmai szempontok alapján haladunk szépen az egyes fejlesztésekkel. És talán azt hiszem kevesebben tudják, hogy minden mobil egy Magyarországon itt a Nemzeti Mobil Fizetési ZRT-hez kapcsolódik, hogy a Budapest Go-s fejlesztéseket is ezzel a céggel együtt tudjuk megcsinálni, és ebből a két tényezőből, a technikai fejlesztéssel most értünk ide április 23-ára, hogy be tudjuk vezetni ezt a fejlesztést.
Aztán az is felmerülhetett még, ugye, mert ilyen szokott lenni 10 darabos gyűjtőjeggyel, hogyha egyszerre többen akarnak egy ilyen gyűjtőjeggyel utazni, akkor ezt hogy lehet megvalósítani az alkalmazásban?
Igen, ugye a 10 darabos gyűjtőjegyet ezt ugyanúgy kell megvásárolni, mint bármilyen más díjterméket, tehát bemegyünk a Budapest Go-ban a jegyvásárlás felületre, rákattint, beállítjuk, hogy ezt szeretnénk megvenni, utána pedig megjelenik a jegyeink között, hogyha megvagyunk a vásárlásra, 10 darab vonaljegy, és amikor többen szeretnénk felszállni egy buszra, arra is van lehetőség, akkor igazából csak egyesével egymás után érvényesíteni kell a vonaljegyeket. Ugye egy jegy az 80 percig jó, és ez alatt az idő alatt bármikor elő lehet hívni ezt a kedves animációt, ami igazolja, hogy a jegyet érvényesítették, és ezt meg lehet csinálni két jegyre is. Érdemes ilyenkor, ugye lehet QR-kóddal, NFC-vel érvényesíteni jegyet, illetve ki lehet tenni a telefonunknak a menüjébe widgetként is a jegyeket, akkor még gyorsabb a jegyérvényesítés. Tudjuk, hogy most meg azért azt javasoljuk,
tehát akkor hogyha jól értem, akkor úgy működik, hogyha mondjuk egy ilyen csoporttal megy az ember, mondjuk, hogy az, akinél van a 10 darabos gyűjtő, akkor 10-et érvényesít, vagy mondjuk, mit tudom, 8-at, ahányan vannak?
Hát alapvetően így, ugye csoportos utazásra azért vannak jobb, jobb díjtermékeink is, de igen, alapvetően így, ugye vannak a buszokon, villamosokon, mindenhol kívül az ajtóknál is vannak QR-kódok, illetve a buszokon a vezetőfülke mellett is vannak QR-kódok, de igen. Azt mi is látjuk egyébként, hogy ezt még tudjuk még utasbarátabbá tenni. Jelenleg dolgozunk azon, hogy megoldjuk azt, hogy egyszerre több jegyet is lehessen érvényesíteni, és akkor nem egymás után, hanem akkor egyszerre is, mondjuk, ha hárman vagyunk, akkor hármat egyszerre érvényesíteni lehet majd,
okay.
És akkor így gyorsabb lesz a folyamat.
Milyen statisztikák vannak egyébként a Budapest Go kapcsán? Ezt folyamatosan monitorozzátok és publikáljátok. Hányan használják, mik a kedvenc termékek, mire használják leginkább?
Igen, hát nagyon büszkék vagyunk, 2023-ban ez lett az év applikációja Magyarországon. Most 4,4 millió letöltésnél járunk, és van kb. 1.200.000-300.000 aktív felhasználunk. Én pont mostanában néztem, és azt mondtam, hogy ez az ötödik legnépszerűbb magyar fejlesztési applikáció az App Store-ban. Ami különösen jó, és mutatja, hogy nagyon szeretik az utasok, hogy a BKK díjtermékeinek, tehát az összes jegybérlet egybevéve a 40%-át már digitális formában vásárolják meg. És hát a legnépszerűbb termék az egyetemen a Budapest bérlet. Viszont azt is láttuk, hogy mióta 23-án bevezettük a 10-es gyűjtőjegyet, nagyon-nagyon magas számokat produkált, valószínűleg sokan vártak erre, hogy megvehessék ezt a díjterméket, és picit be is tárazhassanak. Ugye ebben az a nagyon jó ebben egy típusban, hogy kicsit stresszmentessé és könnyedebbé teszi az utazást, hisz mindig van nálunk 10 jegy, főleg azoknak jó, akik nem nagyon ritkán, inkább esetileg használják a BKK járatait.
De és akkor gondolom mindenki arra kíváncsi még, hogy ez a nagy lista, amit említettél, amin mentek végig, az hogy néz ki, de hogy milyen újításokra lehet számítani, mi az, amit már most el tudsz mondani, ha van.
Igen, ugye kezdem egy nagyon picit a múltal, most a legnagyobb fejlesztés az volt, március 1-ével bekerültek a Pest vármegye és országbérletek, ugye ekkor olcsóbb lett a Budapest bérlet is, tehát azóta már ezek a termékek is elérhetőek. Ehhez kapcsolódóan újabb olyan volánbuszjáratokat is érhetnek el a felhasználók az útvonaltervezőben, és amin dolgozunk egyébként, az ahogy mondtam, hogy egyszerre több jegyet lehessen érvényesíteni, dolgozunk a funkció közötti ugrálásnak a megkönnyítésén, tehát hogyha valaki útvonal tervez, akkor onnan rögtön oda tudjon ugrani a jegyvásárláshoz, majd utána vissza az útvonaltervezőbe, hogy ezt minél egyszerűbben lehessen megcsinálni. Dolgozunk egy olyan fejlesztésen, ahol az érkező járművekről tudhatnak meg még több információt az ügyfeleink, például, hogy első ajtós-e, lehet rajta kerékpárt szállítani, van-e rajta légkondicionáló, ilyen, ezek is segíteni fogják a felkészülést, és az útvonaltervezőt is szeretnénk további járatokkal bűteni, most, hogy itt az országbérletet is árulunk, illetve el is fogadunk Budapesten belül. Innentől kezdve szeretnénk, hogy nemzet IC és EC vonatok is, tehát olyan vonatok is, amik Budapestről indulnak, de mondjuk Debrecenben vagy Záhonyban érkeznek, vagy akár Győrbe, azokkal is lehessen tervezni a teljes vonalon keresztül. Ezek most amik a csőben vannak.
Figyeljük, hát szerintem sokan nagyon örülnek ennek a tízesnek, mert tényleg ez volt az egyik legnagyobb ilyen közönség kérés, úgyhogy akkor várjuk a többi fejlesztést. Köszönjük szépen, további jó munkát, szép napot nektek.
Én is köszönöm, sziasztok.
Kovács Bendegúzzal, a BKK szakszóvivőjével beszéltünk, elérhető már a 10 darabos gyűjtőjegye Budapest Go-ban, frissíteni kell az apot, és akkor úgy lehet elérni.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jószerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
Millás reggeli.
Na nézzük akkor, hogy milyen újdonságok vannak, hiszen megvannak a részletek, hogy hogyan lehet pályázni az otthonfelújítási támogatásra. Ugye volt egy társadalmi egyeztetés, és az új otthonfelújítási támogatás részleteivel kapcsolatban. Na, aztán ugye jött a tervezett pályázati felhívás, az ismert alapfeltételek nem változtak, vannak azonban új előírások és kedvezmények. Ezt beszéljük meg Tóth Leventével, a Bank 360 vezető szerkesztőjével. Jó reggelt, szervusz!
Jó neked!
Na, mik az újdonságok, hogyan lehet
pályázni? Hát a legnagyobb publicitást azt kapta, hogy nem csak gázfűtés, mert ugye úgy hír lett korábban, hogy csak gázfűtéses házakra lehet otthonfelújítási támogatást kérni, de ezt kivették végül a feltételek közül.
Igen, ez a legnagyobb változás, ez nem a mostani felhívásból derült ki, ez már a múlt héten egy-két nappal előbb kiderült, tehát minden családi házzal lehet pályázni, amelyik megépült 1990 végéig. A egyik újdonság az az, hogyha a pályázónak vagy pályázóknak, ugye a család pályázik, akkor adóstársként bevonják mind a két házastársat. Tehát, hogyha az ő átlagjövedelmük az a átlagos országos átlagjövedelem alatt van, 70% alatt van, akkor mindenképpen megkapják a legnagyobb visszanemtérítendő pályázati részt, hiszen ez két részből áll, a 6 millió, maximum 6 millió forintos támogatásnak van egy kamatmentes hitel része, és van egy közvetlen támogatás része. Azt, hogy ez 2,5 és 3,5 millió forint között hogyan mozog, ez attól függ, hogy az igénylő, vagy az igénylőknek az együttes jövedelme az mennyi, illetve, hogy az a járás, ahol ez az ingatlan van, ahol ők élnek, annak az átlagos jövedelme mennyi, tehát ezt majd szépen ki kell rakni ezt a mátrixot, de hogyha 70% alatt van, azaz 400.000 forint alatt van a bruttó jövedelem az igénylőknél, akkor megkapják mindenképpen a 3,5 milliós max visszanemtérítendőt.
Hát ezzel nem lett egyszerűbb ez a történet. Nem, meg kell állapítanunk. Tehát ez, amikor így megpróbálja valaki átlátni ezt az egészet, aztán fel kell kötni a nadrágját rendesen, és tisztában kell lennie például azzal, hogy mennyi az átlag jövedelem az ő járásába.
Ez a kedvencem. Van egy tábla, ahol meg van határozva a járásonként, hogy melyik járás melyik kategóriába tartozik. Tehát lényegében a járását tudja, akkor van egy tábla, rábök arra, és akkor tudja, hogy mennyi lehet az annyi. És ehhez képest van az, hogyha kevesebb, akkor a max. Ha meg 130% fölött van, a 742.000 forint, akkor viszont mindenképpen a legkisebb, azaz 2,5 milliós közvetlen támogatást lehet igényelni, hát az így is úgy is változatlan. Amivel még följebb lehet sófolni a közvetlen támogatást, az az, hogy itt ugye el kell érni a beruházás végére, a fejlesztés végére azt, hogy 30%-kal csökken az energiafelhasználás a háznak. Tehát először is kell csináltatni egy energetikai tanúsítványt, hogy most mi van, és utána a beruházás végén kell csináltatni egy másikat, és annak minimum 30%-nak kell lenni. Ha nem éri el a 30%-ot, vissza kell csengetni a pénzt, ha addig kapott már valaki közben, de akkor nem kapja meg a támogatást. Ha viszont eléri vagy meghaladja 40%-ot, akkor még egy plusz 5%-os közvetlen támogatás részt lehet kapni, tehát ezzel vannak erre ösztönözve. Hát kell is azért ez a 6, illetve az önrészre egy 7 millió forint, hogy valaki ennyit elérjen megtakarításban, hiszen azért egy komplett szigetelés, nyilászárócsere, esetleg kazáncsere, gázkazáncsere, hát azért az bőven el tud érni ennyit.
Figyelj, ami még érdekes lehet, hogy ugye ez ilyen kamatmentes hitel is van, de ennek a részletei, ezek kiderülnek, hogy ez a kamatmentes hitel, ez milyen futamidőre jár, és ha nagyjából, ha nem tudom én ezt a futamidőt, akkor azt tudom-e hosszabbítani, meg nagyjából mennyi lesz ennek a hitelnek a törlesztő részlete kamatmentesen, tehát így a hitel egy kicsit járjuk.
Igen,
körbe.
Ez azért eléggé már ebben a felhívásban is eléggé megvan, hiszen az is lényeges, mindjárt mondom ezt is, hogy ez nem olyan, mint mondjuk a napelem pályázat, hogy majd június 3-án 8:00 akkor az Enter gomb fölött az emberkezés dur megnyomta. Ezt személyesen a kijelölt bankfiókokba lehet beadni. Tehát majd arra is figyelni kell, hogy aki gyorsan akarja beadni, hogy biztos pénze legyen, annak legyen időpontfoglalása a bankba, meg legyen a tulajdoni lapja, meg legyen a tanúsítványa.
Egyébként ezt a hallgató se érti, hogy miért kell hitelfelvétellel együtt felvenni a támogatást, ez valahol a pénzintézeteknek remek lehetőség, maguknak, az embereknek nem feltétlenül.
Hát remek azt kell mondani, hogy így adta az EU, mondjuk így is nyújtotta be a kormány, hogy ebbe van ilyen rész, meg olyan rész is. Hogyha visszaemlékszünk az első lakásfelújítási támogatásra, ami ugye bődületesen nagy siker volt abban az értelemben, hogy mindenki, aki csak tette, fölvette. Ugye ott is volt egy olyan, hogy volt a 3 milliós támogatás, de fölvehettél mellé 6 millió forint kamatmentesítés, csak ott nem volt összekapcsolva. Itt nem teheted azt meg, hogy még csak a támogatást kéred, itt együtt kell a kettőt csinálni. Nyilván ennek az a logikája, mint hogy az önrésznek is, hogy hát ne csak az ingyen pénzt kapja valaki, hanem ő maga is azért reszkírozzon, tehát tegyen bele pénzt, vállaljon pénzügyi terhet. Azért a kamatmentes hitel az azért nem rossz. De visszatérve az igénylésre, tehát ezt úgy képzeljük el, hogy bemegyünk a bankba, és minthogyha egy kölcsönigénylést nyújtanánk be, olyan elbírálás van, tehát meg fogja nézni a bank, hogy ki tudjuk-e fizetni majd ezt a hitelt. Tehát van-e
rendszeres? Igen, nem vagyunk el KHR listán, gondolom.
Így van, nem vagyunk.
Tehát nincsen köztartozásunk, etc.
Ha ezek vannak, akkor nincs. Ilyen maga a törlesztő részlet, az nem lesz különösebben magas, ez egy ilyen 30 néhány ezer forint, attól függően pontosan mennyi lesz majd a hitelrész, de hogyha valakinek van más tartozása is, tehát hiteltartozása is, amit fizet, ugye ezt beleveszik, tehát a jövedelemarányos törlesztési mutatóba bele kell férni, azt vizsgálni fogja a bank. Tehát inkább az a kérdés, hogy valaki most mennyit fizet hiteltörlesztésként, és plusz az még, amit vállalat belefér-e, de ezeket bizony, mint egy rendes hiteligénylésnél végig fogja nézni a bank.
Igen.
És hát itt tényleg az lesz a kulcs, hogy azért ez a 20-30 ezer körüli pályázat igénylés, amit reelég ez a pénz, ez azért nagyon hamar el tud fogyni, tehát itt nagyon kell figyelni arra, hogy be tudja valaki nyújtani akár az első napokban ezt az igényést, mert azért akkor mehet tutira, és az, hogy most oda megyek, és kiderül, hogy a bankban már nincs is időpont, vagy például, hogy a energetikai tanúsítványt azt időben megrendelje valaki, mert ha mondjuk május 29-én fog fölhívni egy ilyen tanúsítást készítőt, az lehet, hogy azt mondja neki, hogy kérem. Hát
már jövő januárra tudunk, igen.
Igen, tehát, hogy erre most nagyon kell figyelni, igen, hogy ezek egybe legyenek, mert ha nem lesz meg, nem tudja benyújtani a tanúsítványt, nem fogadja be.
Igen. Még egy nagyon fontos kérdést tisztázzunk, Levente, ez pedig az, a hallgató is kérdezi, hogy több generációs háznál hogy néz ki, ahol mondjuk három család lakik, tehát itt egy kicsit tágítsuk a spektrumot, ne erre az egyik konkrét példára hajazva, de azt beszéljük át, hogy akkor ki lehet a hitel igénylő. Van-e bármiféle megkötés, például életkori, mert azért 90 előtt épült házakban sok időskorú ember lakik, nekik nem biztos, hogy jut ebből a támogatásból, vagy jut, nem tudom.
A több generációs családi házakkal is lehet pályázni, tehát aki tulajdonos benne is ott lakik, az tud pályázni, és tudnak pályázni csak nyugdíjasok is. Csak itt is vannak speciális feltételek, tehát egy nyugdíjas minden további nélkül pályázhat alapból, de hogyha már a kora miatt elmúlt egy meghatározott életkorú, vagy a futamidő végére egy meghatározott életkoron túl lesz, akkor be kell vonni egy adóstársat. Tulajdonképpen ugyanúgy nyújtanak ebben a hitelt a bankok, mint egyébként a nyugdíjasoknak, hogy itt mondjuk arra lehet számítani azért alapvetően, hogy egy nyugdíjasnak jó eséllyel be kell vonni majd egy adóstársat, és vagy említetted, még csak nem válaszoltuk meg a futamidőt, hogy itt a teljes futamidő 10 év lehet, tehát most valaki egy friss nyugdíjas, akkor ugye lehet, hogy a futamidő végére már olyan életkorban lesz, ami miatt kér adóstársat a bank, és a 10 évből ez úgy 10 év, hogy van rendelkezés állási idő, és van türelmi idő is, hiszen valaki megköti a kölcsönszerződést, ugye, akkor elkezdődik a beruházás, ez nem is biztos, hogy egy-két hónapon belül meg lesz. Tehát maximum 2 év lehet a rendelkezés állási idő, amíg ugye a bank tartja a pénzt, és 3 hónap meg a türelmi idő a beruházás végétől. Tehát így jön ki ez a 10 év, hogyha valaki ezt nem használja ki, akkor rövidebb, eredetileg 8 évről volt szó, vélhetően az lesz, hogy maga tényleges futamidő, amikor törleszt az ember, az 8 év, de ezt a rendelkezési állási időt, meg a türelmi időt ki lehet használni. De nyugdíjas alapból indulhat ezen a pályázaton, illetve igényelheti ezt a támogatást, csak számítson arra, hogy lehet, hogy lesz ilyen adóstársi feltétele a banknak.
Jó, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, szép napot!
Köszönjük szépen!
Szívesen, minden jót!
Tóth Leventével beszélgettünk, a Bank 360 vezető szerkesztőjével, közben többen is megírták, ami nekünk is eszünkbe jutott, hogy
kérjük,
a csípőjének a ringása nem számít,
nem,
meg a nézése.
Csak a járása,
csak a
járása és
járása,
a jövedelem.
Csak a járása és
de
a jövedelem,
hát most,
így van.
Most tegyük a szívünkre a kezdünket, tehát nem természetes ez, kartársak.
Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
Millás reggeli. Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Na hát lesz egy csinadratta.
Már megint?
Már igen, minden héten most már
hazai GDP,
nekünk.
Na, akkor most mindenki folytsa vissza a lélegzetét, majdnem csúnyábbat mondtam, mert hogy most kiderül feketén-fehéren, hogy felszólításunkra mi szerint termeljük a GDP-t, hányan reagáltak tettekkel, nem csak egy elnéző mosoly tekintetében egy legyintéssel. Ha minden igaz, meglátjuk, hogy mit tartogat nekünk ez az adat. Tardos Gergely, az OTP Elemzési Központ vezetője majd elmondja. Szervusz, jó reggel!
Jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
Hát no. Ugye az előzetes becslés jön a hazai GDP-ről, úgyhogy azt hova teszitek ti?
Hát ugye ez annyira előzetes, hogy ennyire előzetes korábban még nem volt. Ugye a KSH igazodva az Eurostat módszertanál az előre hozta az előzetes adat közzétételét. És igazából ugye a piac az most ilyen hát fél és 1% közötti növekedést vár, mi 0,5%-ra tesszük ezt, tehát hogy mi a piac alján vagyunk, de azt kell tudni, hogy igazából ebből még nagyon kevés dolog derül ki. Ugye eleve, mivel előrébb hozták a becslést, az azt jelenti, hogy lényegében a márciusi konjunktúradatok nem állnak rendelkezésre, tehát egy sokkal kisebb információs bázisból kell mondani valamit. A másik, hogy igazából az agrárium egy óriási kérdés, ugye tavaly nagyon sokat húzott a GDP-n az agrárium, tehát azért nem volt, tehát a GDP az azért állt meg -0,9, és nem lett belőle -3, mert ugye mennyiségét tekintve nagyon magas volt a mezőgazdasági hozzáadott érték, tehát mondhatjuk azt, hogy az agrárium mentette meg a hazai növekedést, bár akárhol vagyok vidéken, a gazdák ezért nem, tehát hogy nem is csérnek meg, mert ő nekik azért ez nem volt egy annyira jó év, de a volumen tekintve jó volt. És az első negyed évet nézzük, akkor igazából az eddigi kép az, hogy hát a fogyasztás várva várt megindulása az még várat magára, tehát hogy ott nem történt egy ilyen áttörés, azt látjuk csak, hogy úgy lassan-lassan pilickázik fölfel a kiskereskedelmi forgalom, és már annak is örülnünk kellett, hogy mondjuk az iparban egy olyan kép rajzolódott ki, hogy decemberben, januárban a leállások voltak, és ezután azért elindult az ipar egy kicsit fölfele. Tehát amire mi számítunk, az egy év per év 0,5%-os növekedés, ez negyed év per negyed évben egy enyhe ilyen 0,2-0,3 körüli bővülés lehet. Igazából reméljük, hogy ez azért már azt tükröző, hogy így lassan elkezdett a magyar GDP kifele lábalni, de hogy amit eddig tudunk a részletekből az alapján, azt biztosan mondhatjuk, hogy az, hogy na akkor így fú, hogy hívják, így kilőttünk volna, ez tutira nincs.
Hát oké, akkor majd megint le kell, hogy szúrjam a hallgatókat, de ezzel a te idődet nem rabolnám. Viszont ugye eurozónában is lesz GDP adat. Ez meg azért lehet érdekes, mert ugye oda van beágyazva a magyar gazdaság, tehát ha ott jól megy, akkor lehet, hogy egy kis áttéttel ugyan, egy kis várakozással ugyan, de majd nálunk is érzékelhető lesz valamilyen irányú húzás. Milyen bőrben van az eurozóna GDP tekintetében?
Hát az sem túl kimerítő egyelőre. Ugye másfél éve stagnál az európai gazdaság, mondjuk figyelembe véve az energiakrízist, ugye a utána az inflációs sokkot, meg a kamatemelést, ez önmagában nem meglepő, tehát igazából ez a másfél éves stagnálás a sokkok méretét tekintve akár jónak is nevezhető teljesítmény, és most arra számíthatunk, hogy úgy lassan megjön az első jel, hogy ez a másfél éves stagnálásból elindulhat kifele az eurozóna gazdasága. Tehát hosszú idő óta először egy rendkívül combosnak azért nem nevezhető 0,2-es, ez ugye évesítve 1% alatti növekedés jelent, tehát 0,2-es bővülést valószínűsít a piac. Ugye azt érdemes felidézni, hogy azért nem olyan, vagy mit tudom én, egy-másfél éve még az volt az elképzelés, hogy majd 23 közepétől megindul a növekedés Európában, erre ugye nem került sor. Most viszont azt mondhatjuk, hogy azért kezdenek összeállni a dolgok, tehát az látszik, hogy a bizalmi index, az üzleti, a fogyasztói bizalmi indexek is elindultak fölfele, úgyhogy azt gondolom, hogy egy ilyen lassú, törékeny, kilábalási folyamatnak az első jelét láthatjuk majd, úgyhogy hát és nem véletlen az, hogy egyébként ugye a múlt héten, amik jöttek ugye PMI adatok, azokra az euró tudott erősödni, még úgy is, hogy általában ugye, amikor a múlt héten is volt egy komoly hozamemelkedés, tehát hogy általában az a dollárnak kedvez, most a múlt héten mégis ez volt, hogy a ilyen 1.06-os ostromló dollár az visszagyengült a hétvégére 1.07-re, bocsánat. Uh-huh.
Mi van az inflációval az eurozónában? Ez is egy nagyon érdekes kérdés lehet, mert ugye birkóznak a jegybankok azzal a problematikával, hogy az infláció meg fog akadni az előrejelzések szerint egy bizonyos szinten, és nem megy le arra 2-3%-os szintre, amit a jegybankok szeretnek.
Ugye az USA-ban ez egy nagyon explicit probléma, Európában is van ilyen, tehát ugye azt látjuk, hogy miközben azért a teljes infláció meg a maginfláció jövöget lefele, azért a dezinfláció egyértelműen lelassult. Ugye ennek tehát igazából a 23-as év az arról szólt, hogy a nagyon magas szintekről, tehát ilyen ugye majdnem 10% környékéről kezdtük az évet, és hogy erről nagyon gyorsan lejött ilyen 3 környékére az infláció a fejlett világban. Ezt ugye az okozta, hogy az inflációs sokkot nagy részt okozó energia, meg élelmiszerár sok az eltűnt. Ami viszont ott maradt, az a szolgáltatás infláció, ami ugye, és erről beszéltünk már sokszor így ebben a hétfői rövid időben, hogy ugye ez azért probléma, mert az eurozónában is majdnem az inflációs kosár fele szolgáltatás, és ez itt ugye egyelőre 4% körüli mértékben nőnek az árak, és a 4%-os szolgáltatás infláció az ugye kellemetlen, mert az önmagában megcsinálja majdnem a 2%-os inflációs célt, és hogy ezért ugye a múlt héten például a Bundesbank elnöke az be is nyögte azt, hogy hát igazából a júniusi fix kamatvágó után a kamatpálya az nagyon bizonytalan, mert nem biztos, hogy lesz mód arra, hogy tovább vágjon az Európai Központi Bank, mert hogy a szolgáltatás infláció és az ezt hajtó bérinfláció, tehát a bérdinamika az túl magas az euróövezetben. És igazából ez a mostani adatnál, amire számíthatunk, hogy ugye a teljes infláció az 2-4 körül marad, a maginfláció az kicsit jön le 2-9-ről 2-10-del 2-7-re, és amit kell nézni, az a szolgáltatás infláció, ugye erre nincsenek várakozások, azt érdemes tudni, hogy ez jó pár hónapja 4 körül van. Tavaly április, tehát hogy az április az szezonálisan egy ilyen átárazási csúcs, ugye a szolgáltató szektor elég sok helyen úgy működik, hogy az év elején megemelik az árakat általában erősen, köthetően az előző évi átlagos teljes fogyasztói árindexhez, és ez ilyen február, március, áprilisban is nagy átárazást okoz. Tavaly ez az átárazás ez nagyon magas volt, ha idén alacsonyabb lesz, akkor egy kicsit jöhet le a szolgáltatás infláció 4 alá, és hát amit még majd kell nézni, de hogy ugye ezek elég ritkán jönnek, ezek az európai béradatok, mert még középtávon az, ami hajtja a szolgáltatás inflációt, de hogy olyan szempontból azért kisebb a gond, hogyha megnézzük azt, hogy ilyen hó per hó inflációs mutatók hogy néznek ki az eurozónában, ott is elakadt a dezinfláció, de igazából egyelőre az inflációs cél körüli 1%-os sávban van az eurózóna a inflációja, ami azért azt jelenti, hogy az LKB-nak nem annyira kellemetlen a helyzete, mint a Fednek, ahol ebből egyértelműen kiléptünk az elmúlt időszakban fölfele.
Akkor most tevezzünk át a Fedhez, mert még ha nem lenne elég a makroadatokból, még Fed kamat döntő ülés is lesz, és akkor már itt megágyasztál neki ezzel a néhány gondolattal, hogy nincs könnyű helyzetben a Fed a kamat döntéskor, mindenki mást vár időről időre, és ilyen nagy viták vannak ezzel kapcsolatban.
Hát igen, ugye az alapvető probléma az, hogy tavaly nagyon hamar jött az öröm. Ugye az történt, hogy ment lefele szépen az infla, bement 3 környékére, sőt egy kicsit alatta is járt, és akkor ugye jött az, amikor az amerikai 10 éves hozam, ami ugye 5%-on ütötte meg a csúcsot, akkor elkezdett esni, beárazta a piac azt, hogy 2024-ben lesz 6 vagy 7 kamatcsökkentés, és hogy akkor így már mondjuk a középtávon várható kamatszintet azt az év végére meg is közelíthettük volna. És ezután jött a meglepetés, ugye az, hogy az amerikai gazdaság erősen nőtt, a munkaerőpiac szűk maradt, a bérdinamika nagyon lassan csökken, és egyszerűen ugye ez párhuzamosan az látszott, hogy a szintén ott is a fogyasztói kosár felét kitevő szolgáltatásárak, és itt nem csak a lakásár, hanem az összes többi piaci szolgáltatás árnak az emelkedése, tehát hogy ez egyszerűen túl magas, és az infláció nem is az, hogy elakadt a dezinfláció, hanem konkrétan megfordult, tehát hogy igazából azt látjuk, hogy az inflációs mutatók elkezdtek emelkedni, és ugye az ilyen hó per hó szezonálisan igazított adatok, amik így a rövid táv, kicsit zajosabb, de sokkal pontosabb és aktuálisabb képét tükrözik az inflációnak, azok bizony elkezdtek távolodni az inflációs céltól, és nem arról beszélünk, hogy mondjuk jönnének le 2 fele, vagy hogy elakadt volna 3-on, hanem inkább, hogy pirickázik fel a 4-5%-os sávba. És ugye, ami biztos, hogy a Fed most nem fog hozzányúlni a kamatokhoz, az a nagy kérdés, hogy mit fog tudni mondani. Ugye várhatóan azért az lesz a mondás, hogy ahogy ha minden úgy alakul, ahogy gondolják, akkor lehet szó idén csökkentésről, de hogy alapvetően a tovább is kell magasan tartani a kamatokat. Ugye maga a helyzet az, hogy azért nincs könnyű helyzetben a Fed, mert hogyha minden úgy maradna, hogy most van, akkor igazából nem csökkenthetne, sőt, az is fölmerülhet kérdésként, hogy nem hagyta túl korán abba az emelést. Viszont azt gondoljuk, hogy ez a nagyon erős növekedés, amit az USA-ban látunk, emögött részben egyszeri tényezők állnak, és ezekről tudjuk, hogy futnak ki. És ugye akkor el kell, hogy kezdődjön a gazdaság lassulása, ami lehet nagyon gyors és nagyon kellemetlen is, hogyha hirtelen mondjuk átbillen az amerikai gazdaság egy recessziós környezetbe. Úgyhogy igazából a Fed ezért bizonytalan, mert hogy ez az arany középút, ez nem nagyon van, tehát hogyha minden marad a régiben, akkor ugye akkor magasan kell tartani a kamatokat, ha meg beüt a recesszió, akkor viszonylag hamar kell vágni. És nagyon kérdés az, hogy ez a szűkösvény, az tényleg ez az mennyire létezik.
Hát jó, de akkor figyeljük ezt az egészet, közben elfogyott az időnk, bocsánat, hogy közben szóltam, de tényleg szűkösvény, viszont a piac is egyre érzékenyebben reagál ezekre a jelzésekre.
Hát ugye nyilván mindenki ideges, ugye megint már lassan 5% köré ment ismét az amerikai 10 éves hozam, ami meg ugye a világ legkereskedettebb eszköze, és nagyjából majdnem mindent ehhez áraznak. Úgyhogy érdemes nézni a folyamatokat, és pénteken még lesz ugye az amerikai munkaerőpiaci report, és ha még egy fél mondatom van, akkor az, hogy ugyan tehát mától elkezdenek jönni az előzetes európai inflációs adatok, ugye a tagországiak, úgyhogy igazából elég pörgősét lesz makro szempontból.
Jól van, oké. Köszönjük szépen az információkat, további szép napot, jó munkát nektek.
Jó, szép napot mindenkinek, sziasztok!
Tardos Gergely, az OTP elemzési központ vezetője mondott dolgokat a hazai infláció, illetve a hazai GDP-ről, előzetes becslésről, illetve a Fed kamat döntőülésről az Egyesült Államokban.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
Megjött Szoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, mi hamarosan jövünk vissza, mármint a hírek után, és adóvilág rovatunkban Törökország adózását nézzük meg, gazdaságát, a nanotechnológia kapcsán látogatunk el ismét Törökországba, utána pedig majd lesz KKV rovatunk, megnézzük, hogy a Hannover messze milyen volt, mik voltak a kiállítás újdonságai, ez tehát a következő blokk itt nálunk.